Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked azt a csodálatos lehetőséget, hogy a szenvedésed és a te halálod ára nem kell, hogy kárba vesszen rajtunk. Olyan fájdalmas a világban annyi jó intézkedés és jó indulatú dolog indul el embereknek a jó akarata révén, de valahol aztán valami süllyesztőbe kerül, feledésbe merül, és nem használjuk ki. Urunk, vajon nekünk is hány alkalmunk volt, amit már elszalasztottunk, és éppen ezért kárba veszett mindaz, ami szólt. Alkalomról alkalomra szól az ige a biblióráinkon, és hányszor van, hogy akadályoztatunk, és kárba vész számunkra az az alkalom, mert nem voltunk ott. Így köszönjük neked, hogy most itt lehettünk, köszönjük, hogy te állandó jelleggel, állandóan nem azt mutatod nekünk, hogy te hogy szenvedtél, hanem hogy mi ebben a részünk nekünk, és hogy értünk lett. Köszönjük, Urunk, hogy így segítesz meg bennünket ezen a bőjten is. Köszönjük ennek a gyülekezetnek a találkozóját, és kérünk is azokért, akik nem csatlakoznak ehhez, hogy máshol, talán más körökben találjanak maguknak csodálatos lehetőséget, mert milyen jó volt, gyülekezet együtt voltunk. Kérünk, Urunk, ezért is szívből, szívünk mélyéről továbbra is. Szóval testvérek, az itteni testvérek alkalmán a kispestieknek a sorozatába kapcsolódunk be. Így kaptam én ezt az igét Máté Evangélium a 27. fejezetéből, a 32. és a 34. versi terjedő szakasz. Tehát akinek van Bibliára kikereseti, Máté Evangélium a 27. fejezet, 32. verstől a 34. Kifelé menve pedig találkoztak egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívtak, és ezt kényszerítették, hogy vigye az ő keresztjét. És amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz koponya helyének neveznek, méreggel megelegített ecetet adtak neki inni, és megízlelvén nem akart belőle inni. Urunk, szálltam őket ígért, igazságodat a te ígét igazságán. Foglaljuk helyet. Azért ott a bizonytalanság, hogy a Bibliónál általában nem szoktam felállni, és én sem szeretném Bibliánni, inkább a Bibliónál jelleggel szeretném a testvérekkel átgondolni.
Kicsit hangosabb.
Tessenek hangosabban mondani, mert nem hallom. Elnézést kérlek az elsősorban lévő, hogy tudom, hangosan fog beszélni. Jó, most halljuk hátul is, ugye? Jó.
Köszönöm.
És ha ásítatok, akkor is hangosan van. Na. Drága testvérem, az első gondolat, amit meg is ragadom az alkalmat, hogy hívogassak egy szép vasárnapi alkalomra, ami Pestlőrincen lesz a gimnázium rendezésében, az iskola lelkész rendezésében. A Ott voltál címmel fogunk tartani egy evangelizációt, egy zenés evangelizációt. A templom lesz maga a helyszín, végül is nem a tornaterem, de talán jobb is lesz ez így. A mai témánkhoz erősen kötődik, és amikor én a régebbi gondoltam az Ott voltál című témára, akkor még nem gondoltam, hogy ma este éppen ennek egy szakaszát kell venni, úgyhogy köszönöm az Úristennek ezt az igét egyébként is, és sógoromnak, hogy rám bízta, mert így most egyébként is kellett erre készülnöm, tehát egy kis szakasz ez annak lesz. Miről van szó? Ott voltál, ez egy véges spirituálé, volt egy másik fordítás is, hogy láttad én, mikor megfeszítették, és a pasiónak mindig jellemző az ilyen stáció jellege, ez a réges spirituális stációból áll, mert mindig ugyanazzal kezdi, de mindig egy kicsit változik a kép. Ott voltál, amikor megfeszítették, hogy ott voltál, amikor sírba helyezték. És mindig egy lépcsőről lépcsőre mindig egy jelenetét ragadja ki az eredeti szövegének. Engem az ragadott meg, és ezért szeretem ezt a másik fordítást, vagy másik variációt, hogy szinte rá nekem mondja, ott voltál. A pasióban, és most ez egy kérdés, hogy aktivizáljam a magunkat, pasióban hol van egy ilyen ott voltál? Jézus szenvedése történetében hol van ilyen, hogy ott voltál? Nem is szóra itt. Péternek háromszor is mondják, hogy te is vele voltál. Te is vele vagy, ott voltál. Sőt, az egyik a harmadik már egész hosszú vitában elegyedik vele, mert a János evangéliuma szerint a János volt, úgy látszik, az, akinek kapcsolata volt a főpapi udvarhoz, és mint protekciós oda ment az ajtóőrző lányhoz, és megdöbbentően az ajtóőrző szolgalány az tudja Jánosról, hogy János Jézussal van, de János le van rendezve olyan szempontból, hogy csúnyán fogalmaztam, de rendben van János, mert ő egyébként is valahogy beállatos a papi udvarba, tehát neki nem lehet mondani, hogy te is vele voltál, meg egyébként is ő befektes, és ő letisztázta magát el. A Péter ez az idegen, aki be akar lépni, aki beprotezsálod a János, ennek mindjárt megszólal, amikor beengedi, jó, akkor ezt kell beengedni, igen, ez ott legyen, te is vele voltál. Megdöbbentőek ezek a pasiónak, ezek az apró részei. Én azzal gyűjtöttem össze ezeket az ott voltál felszólításokat, alcím statiszta szerepek. Statiszta szerepek Jézus szenvedésében. Tudom, hogy nem vagyok az első, aki ezt felfedezte meg, most így összeállítom, és nagyon sok, nagyon jó olyan összeállítást hallhattak a testvérek is, vagy talán szerveztek is ilyet, de újból és újból gazdagon megajándékoztatunk, drága testvéreim, annyi minden van ezekben a statisztáiban. És még egy bevezető, még egy szójáték, statiszta stáció. Statiszta, az a stáció. Vagyis te is egy stációja vagy, én is egy stációja vagyok, Jézus szenvedésének egy élő stációja, nem egy leépített Kálvárián egy kétszer hét, ugye két oldalt hét-hét kis stáció állomás, hanem mi is statiszta szerepet játszunk az Úr Jézus pasiójában, legalábbis azt gondoljuk. És amikor nagyon is szeretnénk csak egy ilyen statisztának lenni, akkor egy pogány nő jön, és azt mondja, hogy ott voltál. Amikor nagyon is szeretnénk, hát én csak egyszerűen statiszta vagyok itt, én ugye nem vagyok főszereplő, én nem viszem itt a hangot, én nem vállalom ezt az egészet, én csak éppen, hogy itt vagyok, és ott állok, és van két kötőszava. Nem. Jézus provokál minket, fogjuk majd hallani. A szenvedés történet az lélek által, az üdv történetnek ebben a nagy kohójában mi meg fogunk olvadni. Megolvasztja a legkeményebb szíveket is. És nem lehet statiszta. Nem lehet csak egy szemlélő. A statiszta szereplők között, tehát én onnan kezdem, hogy Málkussal kezdtem. Tudod Málkusról? Málkus volt, egy kommentárban így olvastam, de megmondom, nem dicsekvésként, ma erre gondoltam én is, és akkor egy kommentárból olvasom ezt a megfogalmazást, hogy Jézus utolsó gyógyítása. Úgy kíváncsi is voltam, egyébként Lukács az, aki leírja, Márkus kicsoda, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, Márkus az a papi szolga, az a szolga, aki Péter, a vehemes Péter, a Gecsemáné kertjel odasugít a kardjával. Három evangéliumból egy írja le, hogy Péter, a többi az hallgat róla. Pedig már rég később írták le az evangéliumot, de a szájjelő már ezek szerint hallgatott róla, mert ez terhelő dolog, ez egy fegyverrel való visszaérés. Ez egy fegyveres beavatkozás, hivatalos személy ellen. És Péternek volt az egyik legterheltebb az egész. Csak a tagadáson az egész fősködés ott, és utána amikor összeomlott minden, úgyhogy azért is alapozta az Úr Péterre, a kősziklára az egyházat, mert igazán ő rá nem lehetett volna azt mondani, hogy ez egy kitartó valaki volt, magunkra ismerhetünk, hogy jön egy kis szorítás, már is összecsuklunk. És legterhelőbb az egész passió történet, mivel úgymond kudarccal végződött keresztel, most időzően mondva, világiak szerint, a rómaiak vagy a zsidók szerint kudarccal végződött, emiatt Péternek volt a legtöbben takargatni valója. Nem említik, tehát Málkusnál nem említik, Málkusnál megemlítik érdekes módon a nevét. Hát hány drága alak van a Szentirály és sehol semminél. Málkus. Péter lelágja a fülét, és Lukács az orvos. Ő leírja, hogy megíri, hozzáért és meggyógyította. Megdöbbentek ezek a statiszták. Mi lett ezzel a Málkussal? Hát, átélt egy csodát. Ott sajog, talán még véres volt, filmeken úgy csinálják, hogy ezt meg, hogy teljesen épp a füle a gyógyítás után, de a vér az ott van. Jézus nem úgy gyógyít, hogy eltünteti a nyomokat, hanem rendbe hozza azt, amivel baj lett, amit levágtak. De lehetne még egy kicsit még allegorizálni, és ezt, bár ez nem nagyon helyes tennünk, de megtehetjük most a passió idején, amikor szemlélődünk, hogy Jézus visszaadja nem csak az emberi hallását ennek a Málkusnak, hanem hallhatta azt is, amit mondott, hogy tedd füleibe te kardodat. Ő a nári fölfegyezett katona, hallja, hogy Jézus azt mondja a tanítványának, hogy tedd füleibe te kardodat, mert ki fegyvert fog, fegyver által fog meg elpusztulni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a fegyverre nem lehet megoldani semmit, mert a fegyver fegyvert szül. A gyűlölet gyűlöletet szül. És hála Istennek a szeretet szeretetet. Az irgalom irgalmat. A békesség békét. És Jézus nem csak azért illeszti vissza azt a lecsapott fülkagylót, hogy egészséges legyen, hanem jelképes is ez. Ott voltál, Málkus, te is, még a fülöt is levágták. Mi lett veled, Málkus? És lehetünk mi is áldozatai egy ilyen üttörténeti esetnek, amik is magunk szintjén. És nem veszük észre azt, hogy hát nem azért tette vissza a fület, hogy hát jogilag helyreálljon az egyensúly, helyrehozzuk a hibát, hanem most már jobban hallja. Most már mást is halljál. Most már halld meg azt is, amit Jézus a tanítványának mond. Nem fogok ebbe belemérni most, mert én nekem csak a Cirené és Simonra kell koncentrálnom, de megdöbbentőek ezek a statiszták. Mindenkinek olyasmit kell átélni, mint az utolsó statisztát, hadd mondjam el, hadd hozzam ide, hogy ezt a bevezetőt, vagy ezt a első részt lezárja, az a százados, akire hatott az egész golgotai jelenet, azt mondta, ez valóban Isten fia volt. Szeretett testvérek, az első keresztény hitvallás egyikét halljuk itt. Jézus az Isten fia. Tudjuk, hogy a szimbólumokban is ez volt bele szorítva, hogy egy híró jel, Krisztus, hogy az tudszottuk olvasik IHS, Jézus Krisztus szótér. Vagy amit halakként most már autókra is ráragasztunk, hogy jelezzük, hogy mi keresztények vagyunk, az Istus, a Jézus Krisztus Isten fia, megváltó. Ezt egy római százados mondja ki a Golgotán először, pedig csak statiszta. Drága testvéreim, örömért közben elekező események szoktak lenni, még ősagában átéltem a lakodalmakor, hogy oda mentek a statiszták bármészkodni, akik nem meghívottak voltak, úgy mondták, tudtuk, hogy bodoblok, ablak alá oda megyek, és onnan nézek befelé. csorog a nyálam, de finomság, hát ami a télen tartották ősszel, amikor már betakarítottak mindent, akkor voltak nagy aggodalmak, már hideg, csípős hideg volt ki, meleg volt, finom illat jött ki, és mindig részesedtek. A népi hagyomány úgy arról szólt, hogy a mennyasszony ölegén többször ki kellett, hogy menjen, és vittek magukkal egy kosár kalácsot, vagy süteményt, a völegén vitt egy üveg bor, poharakat, nem számított a higiénia, melynek töltött, így el, valaki úgy húzta meg, attól függ, hogy milyen vehemes volt az illető. Minden esetre részt vettek benne, átmelegedtek. Az egész falunak a lakodalma volt, pedig nem volt hivatalos, de mégis átélt az örömet. Nem csak bámészkodott, hogy plegykálkodjon. Ezt mai embernek olyan nehéz megmagyarázni, hogy közössége legyen a többiekkel, még akkor is, ha a rokossági dolguk ebből kizárnak engem. Hát Jézus Krisztusnak a szenvedését, ezért mind a négy evangélista születését csak kettő írja le. János teologizál, Máté Lukács leírja, Márk egyből a lényeget mondja a történeteket, de a szenvedését azt látni kell. Mert azért kell látnunk, mert részesei vagyunk. Még akkor is a statiszták, mert teológilag tudjuk, mert tudjuk, az evangéliumból tudjuk, hogy mi szögeztük oda a fára. A mi bűneinket vitte föl, ő az Isten báránya. És hát utána térek rá arra, ami a mai statiszta szereplők, ez a cirénei Simon. Valaki hallotta már a Ciréne tartományról közül. Ez egy zsidók által lakott kolónia, afrikai kolónia volt, és nagyon sok hitű zsidó család volt, úgyhogy ez a Cirénei Simon, és itt ezen vitatkoznak a kutatók, ez a Cirénei Simon elképzelhető, hogy nem is Jeruzsálem lakos volt, hanem valahol bérelt kint egy házat, mert ez is könnyedén megható, ezek a zarándoklatok, mi is most egy zarándoklás előtt vagyunk, fontosabb dolgok, mint egy turista út, zarándoklat, az, hogy fölmentek az áldozati helyre legalább egyszer egy évben, és ez a Cirénei Simon is így jött fel a családjába, így jöhetett fel. A másik megoldás szerint már rég jeruzsálemi lakosok, mert majd fogunk arról szólni, hogy a Gyapcselben 16. fejlődben a hallókról. Sőt, Márti meg is említ, hogy ennek a fia volt a Rufus meg az Alexander. Megdöbbentő, bármelyik variáció is igaz, ennek a Cirénei Simonnak a belecsöppenése. Hogy kerül a csizma az asztalra, hogy világos a krédóban, hogy kerül Cirénei Simon a Via Dolorosára? Szegény valószínűleg ezt mondják a kutatók egy része, hogy ő jött befelé ebből a szállásából, semmiről nem tud, nincs internet, nincs reggeli műsor, rádió, stb. Újságok. Testvérek, hát itt nem tudott ő arról, hogy mi történik, mi zajlik le. Úgyhogy az emorsi tanítványoknál is van egy ilyen mondat, hogy te vagy az egyetlen, hogy ezt nem tudod. Ők kérdezelnek, hogy jönnek már erre a dolgok után, de könnyen előfordulhatott, hogy valaki abszolút nem tudja, hogy mi is történt. Vagy hogy előtte mi történt, mert így előtt meg a kereszt a Golgota után, húsvét után mennek el. Cirénei Simonnak a történetéből még el kell mondani, egy másik oldalt is ki kell egészítenem, hogy Jézus nagyon összeverték. Legtöbb ilyen kivégzett, ugye a zsidók hoztak egy szabályt, hogy 39 korbácsütés lehet csak. A romaiak ezt egyébként soha nem tartották be. Tehát ők ezt túlmentek, akartak. Nagyon sok kritika érte a Passió című, Mel Gibsonnak a Passió című filmjét, és én úgy érzem, hogy iszonyodom egyébként a szenvedéstől, iszonyatosnak tartom azt, hogy én elmegyek egy kivégzést megnézni. Iszonyatosan tartom Amerikában azt, hogy ahol van, amelyik államban van még akár villanyszékes, akár beinjekciózós, hogy akár milyen kivégzés, hozzátartozok oda, mert még egy üvegfal mögül nézik. Egyébként is borzasztó, mivé alakult a világunk, hogy mennyi erőszakot kell végignéz az embernek. Én igyekszem tőle megmenekülni, és nem farizőső módon mondom, hanem engem bánt, iszonyatosan bánt, de gondolom a testvéreket is. Iszonyatos, iszonyatos. És hangsúlyoznom kell, hogy a passió nem ez. És az a baj, hogy ezen az emlőn nevelkedett média pácolt nagy emberek nézik a passió filmet, és azt hiszik, hogy itt is ugyanarról van szó, és nem arról van szó. Megtöbbentem azon, hogy olyan emberek, akik tényleg, hogy például nekem sem bántott. Abszolút nem bántott az a látvány. Azt láttam, hogy csak úgy bántott, hogy a sátán végezteti el. Ennek a filmnek a jellemzője, hogy nagyon erre koncentrált, erre az utolsó pillanatokra koncentrált, csak az összeverésre. És Mel Gibsonnak a filmjében nagyon új szempont az, hogy a személyes gonosz, a sátán perspektívája is ott van. Mindig elvonul egy gnóm a háttérben, nem tudom, ki látta a filmet, mindig elvonul egy gnóm. Abszolút nem tartom túlzásnak még azt a jelentet semmi, hát akivel megnéztem, az teljesen föl volt háborod, vagy ez katolikus film, hát itt a Mária, meg mikor, hát nem tudta, hogy volt ez így volt. Ez borzasztó jelent, ez így játszottatok le. Mi, akik zacskórokkal kapjuk a tejet, meg a csirkét megpucolva, stb. Ez egy éves jelent, egy csirkevágás. Egy disznóölés. És érdekes, hogy a egyszerű vidéki népünk ennek ellenére micsoda tiszta érzelmű volt. Nagy tancsára, nálunk egy visebácsi nevezető volt a Pörlél, amikor még mi is tartottunk állatokat, és ezt a mére a legítőbb, legszemidebb ember volt a kellett a falon. Szóval ezek a természetes folyamatoknál itt nem ígért előtt, ez a verés, ez a túlzás, amit lejátszódott, egy jellemző, nem akarok ebben elkalandozni, de hogy az embereket mennyire félre lehet vezetni, érdekes módon a zöldek, ezek a természet védők, ugye egyszer csináltak egy filmet, annak érdekében, hogy leállítsák Spanyolországban a bikaviatart. Hogy mégis ezt a borzasztó látványt, ezt a borzasztó, meg kírozni ezt az állapot. Iszonyatos volt a válasz rá. Nagyon fölkészült az ellenfél is, akik ebben nagy üzletet látnak, nagy pénzekért megcsináltak egy ellenfilmet, és a filma ezeket a zöldeket, amelyek a médiában nagyon helyükön vannak mindenütt, ezeket a zöldeket úgy esett börték, hogy fantasztikus. Például milyen szöveg volt, hogy na azért, hogy te megesél kis marhapörköltöt vasárnap, tudod mi játszódik le? És akkor lefilmeztek egy tehénnek, vagy egy államnak a levágását, taglózását. Persze megfelelő kamerálásban, majd látószöveg, hogy félelmetes legyen a jelenet. Persze, akkor nagy tömegeket az elején tekintettem, hogy most mi a baj, hát ez a kis, micsoda merítel az országnak a bírkavéletel, és nem tök, ez nem probléma. Nem akarok el mennyire belemérni, de itt valahogy ez a kérdés is előjön, hogy bizonyos dolgokat érdekes módon itt vinnyogunk, hogy Jézus szenvedését miért kell ennyire kimutatni, amikor nem múlik el nap, hogy 24 órán keresztül 5000 csatornán csak erőszak van, és csak vér van. Csak ezt a kontrasztot akartam meghúzni. Jézust azért el kell mondani, a Cirénén Simon, te akkor értjük meg? Hát miért kellett valakit megkérni arra, hogy vigye a keresztjét? Itt a múltkor pont egy ilyen, aztán pestvéreken szolgáltam erről az ígéről, hogy vegye fel az ő keresztjét, aki engem akar követni, vegye fel a keresztjét, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét. Ez is ne zavarjon senkit kortörténetileg. Most, hogy a nyakunkban hordjuk a keresztet, vagy a fülben hallom, hogy ki hol, és keresztet teszünk, könnyen ránk pirítanak, hogy hoppá, itt valami baj van. Jézus ezt nem mondhatta, hogy legyen a keresztjét, mert még nem volt annyira keresztjén, hogy a kereszt ott lett volna mindenhol, és ez egy szimbólum lett volna. Nem is. Nem is. faluról városra, utcáról utcára tanítványaival, és amikor ezt mondhatta, éppen a Golgota felé mehettek, és éppen vittek egy kivégző embert. És Jézusnak ez egy ott egy rögtönzött, addig nem ismert rögtönzött szava. Úgy, ahogy mikor látta a félbehagyott tornyot, hogy ugye, aki nincs oda szégyen, hogy nem számolta össze a pénzet, nem tudta befejezni a toronyépítést. Úgy, ahogyan ott nevet értek ilyen részeg emberek, és azt mondta, hogy akik most nevettek, sírni fogtok. Ugyanilyen hirtelen kimondott szava Jézusnak ez, akkor látja, hogy visznek ott egy kivégzőt, cipeli a kivégzendő ember, az elítélt cipeli a keresztfát, annak persze csak a keresztfáját cipelték, tehát nem a klasszikus rajzokon ezt a latin keresztfát, hanem csak ezt a keresztfát, akkor ez is 50 kilós volt közel. Akkor Jézus persze, hogy maga tudta, hogy ő ott fogja, hogy mi lesz a vége, mint meg is kell. De nem kellett, és ezt azért mondtam, hogy nem kell több megijedni, hogyha valaki elkezdi nagy felfedezésre, hogy jaj, most felfedeztem a Bibliának egy kis sumákolását, mert hát Jézus nem mondhatta ezt így. Nem mondta, mondta. A romaiakat végeztek ki embereket. Csak Jézus kapcsolta össze először ezt az ő szolgálatával, és az is lett az ő szimbóluma is. Szeretett testvérek, Cineinél Simont miért kérik meg? Jön befelé ez az ember, semmiről nem tud. El lehet gondolkodni azon, mert lehet, hogy nekünk is volt már ilyen pekhes esetünk, hogy valamit belekeveredtünk, hogy jaj, ha még egy kicsit ott lettem volna. Jaj, ha előbb mentem volna, jaj, miért vártam, most pont így lett, meg pont amúgy lett. Kellett nekem ott lenni. Irányítás már annyira pontos, és annyira tökéletes, hogy nem tudok napjainkra térni, ezelőtt egy 5-6 évvel két repülőgép a levegőben összeütközött. Talán emlékszünk, de nem érdekes, annyi baleset van én, csak én azt nem ment a fejembe, hogy ahogy távolodunk a Földtől, annyira messze kerülnek egymástól, egyre nagyobb a terület, azt tudjuk, hogy csökkenik meg egyre nagyobb, egyre több a hely. Tehát nagyon nehéz eltalálni egymást két repülőn. Nagyon nehéz eltalálni. De reggel nézem nálam is szállnak föl, éppen van, hogy három, hogy így megy egymás mellett. Hát nagy szintkülönbsége, mert csak én látom, úgyhogy összeütköznek. De valahogy a sorsokat nem kerülhetjük el. Ezt már írok is. Vágyal is a Szent Lajos király hídjel, egy éles legény, hogy miért pont azok az emberek mentek ott, amikor egy híd leszakad? És miért nincsenek ott, ahol még ebben az orrában ott szoktak lenni? Meddő dolog ez, az biztos. De nekünk van egy új szavunk. Istennél nincs véletlen. Cirénei Simonok, statiszta szereplők, nincs véletlen. Hiába kutatjuk, hogy most tényleg ott lakott, vagy bérelt lakás, miért jött oda, mi, hol ment, de azt tudjuk, hogy hívők lettek. És ez egy megdöbbentő dolog, nagyon keveset tudunk így kísérni. A legendák beszélnek arról, hogy Barnabás is hívő lett, statiszta szereplő is. Legalábbis az evangélium szempontjából. De megdöbbentő arra gondolni, hogy Pál apostolnak a beszámolójában, illetve a Lukács beszámolójában, az apostolok cselekedetei 13.1-ben beszélünk erről. Cirénei Simon pedig valószínűleg azon a Simeonnal, akit Nikernek is hívtak, és Márk meg megemlíti, hogy van testvérük, Pál apostol köszönti a Rúgust, meg az Alexandert, meg az anyjukat, vagyis ennek a Cirénei Simonnak a felesége. Sose tudjuk, hogy leszünk keresztjének. Most az improvizációnak tudjuk, mert ezt nem jöttem ide, nem vettem ide, de majdnem azért késtem ma este is innen, mert a lelkipásztori beszélgetéseket azokat nem lehet lerövidíteni. Igaz, hogy pszichológusok megtanítottak minket, és igazok mondani, hogy fél órán tovább senki nem szabad beszélni. Nem, fél órán nem. Itt már sok beszélnek, sok az alja, vagy még egyszer találkozunk, de jött egy fiatal ember azzal, hogy keresi a nagybátyjának a nevét, hogy itt volt-e megkeresztelve. Mikor? 1920-as években, mondom, hát 21-től van csak olyan körülünk. Úgyhogy lehet, hogy Kispestre fognak majd jönni, de ott nem volt. Ott nem volt. Így néztük 28-ig, és hoppá, kiderült, hogy evangélikus. Soha nem járt templomba. És valahogy kicsit már bennem volt ez is, ez a statiszta szereplés, meg minden, hogy hogy kavarodtuk még bele. Én mondom, ez a fiatal embernek, nekem egy olyan megnyerő volt, az Úr Jézus is mondott ilyesmit, hogy egyből meg tetszett neki az a gazdag ifjú, ez a gazdag ember, az arc is szép volt, meg stb. De nem is szép volt az arca, de olyan értelem, hogy láttam, hogy a lelkén, hogy nem az a ma ugyan jellemző bezárkozott emberek, akkor jellemző az ránk, hogy abszolút fogékony, nem vagyunk fogékony a filozófiai, lelki dolgokra, mert oda lehet a világ. És jön egy fiatal ember, aki látta, hogy egy jó állása is lehet, egy jó módú valaki, kutat valaki után. Lehet, hogy éppen azért kell neki belekavarodni, majd még Kispestre tessék, hogy visszionálni. Hogy számon kértem. Nem lehet templomba. Valahogy olyan lett a hangulat, és hogy lehetett így mondani. Nem mindenkinek lehet így mondani, hoppá, evangélikus, hoppá, a bujkáló evangélikusok. De jó, hogyha lehetne egy kicsit humorizálni, ha lehet valami nagyobb területen érintkezni. Mondom, ez csak úgy eszembe jutott, hogy ez a Cirém és Simon is, hát valamiért éppen bemegyünk valahova, kérünk egy címet, és akkor ott ragadunk. Bemegyek a templomba. Egy nagyon nagy harcok mindig a különböző kazuáliák, főleg az esketés. Látjuk, hogy hát a szegény fiatalok csak egy házasság kötött terem, egy hangulat kell nekik. És a lelkészben ott van a vívódás. Semmiképpen nem szabad elutasítani 100%-ig, de az elején tényleg meg kell nekik mondani, hogy ez csak a gyülekezet tagjainak van az esküvő. Menjenek el a polgár hivatalba, házasodjanak össze! Minek áldás? Úgyse járnak templomba! Aztán elbeszélgettünk, de hogy is kell az áldás, csak nem tudja, csak tudatosítani akarok magukban. Mit kapnak itt? És lehet, hogy egy esküvő, az ott elhangzó imádság, énekszám, vagy egy éppen netalántan a prédikáció oda tud figyelni, ott ragadja meg. Szeretném testvéreim, Jézus körülök a statiszták ilyenek, és nincs soha semmi véletlen, még akkor sem, hogyha kényszert alkalmaznak. Elment nagyon az időm, úgyhogy csak slágbortottam két dolgot. Az egyik az, hogy a Cirénei Simont kényszerít. Hát ott volt egy csomó kiabáló. Ott volt egy csomó szipogó, vagyis szimpatizáns. Hát nem azok közül lehettek. Romaiak nagyon labilis állapotban voltak, főleg Jeruzsálemben. A romaiak nagyon labilis állapotban voltak, főleg egy kivégzésnél. És azért gondolták, hogy ez egy lélektani felismerés, legjobb, aki szembe jön. Ezt hagyjuk. Legjobb azzal vacakolni, akit nincs benne itt ebben a falkában, mert ez egy félelmetes, ezt a romaiak is érezték, ezek félelmetesek. Hát látták végig az egész procedúrát. Legjobb, hogy jön egy ilyen naív lélek, azt tudja, miről van szó, gyere, figyelj. Szeretteseim, itt arról kéne most még sokat beszélni, talán legközelebb lehet itt folytatni, hogy amikor én Jézussal szembe mentem tudatlanul, az első valószínű az volt, hogy magak is Jámbor volt, azért csak szitkozódott, hogy minek jöttem erre, amit szippen, mibe kevered, még a végén engem is megveszítem. Hát miért minden lehet? Hát képzeljük el, hogy én cippelek egy bitófán. Tehát végén én, a népítélet, hogy valami nem jól csinálok, mert belekavarodtam ebbe az egészben. 50 kilós fa. Ki volt ez az ember, és mi? Hogy szeretünk mentegetőzni? Jaj, én nem voltam, hogy nem. Én nem is láttam azt az embert. Szirinei Simon, mivel statiszta szereplő, neki nem jöttek rá, mint Péternek, hogy ott tagadta Jézust. Az ő mentegetőzését nem jöttek rá, nem tudom, hogy mennyire mentegetőzött. Nem érje az ige. De hatalomnak kényszeretett is jött. Csak ő ott. Arról tesznek bizonyságot a későbbi evangélium, illetve abcsel beszámolok, hogy ő ott egy másik erőtérbe került. És nem a kereszt súlya alá került, hanem valamit az Úr Jézus közelében mindig egy csodálatos erőtér van. Most ne értse senki félre ezt a szót. Csodálatos. Ott nem lehet megkövezni egy bűnösöt. Ott nem lehet. Ott gyümölcsöt kell, hogy teremben a fa, ha ideje van, ha nincs, mert ő ott van. Úr Jézus közelében megszűnik a káromkodás és viszi a fát. És búvó patakként senki nem tudja, senki nem írta föl, legalábbis eddig nem találtunk rá, hogy Cirénei Simon háza népe megtért. Nem csak ő. Ja, persze, pater, hát most neked gondolt egy élményed, meg stb. Te mi? Nem. Gyereké. Név szerint említett meg. Általában ez szokott lenni, amikor a kereszthordozásban közeledünk hozzá, és itt egy mély teológiai nyílik ki. Drága 20. századi mindenféle fájdalomtól menekülő és mindent föladó ember, csak nehogy valamiért szenvedjél, között szenvedélyek rabja van, és szenved sokan. Kihagyod a szenvedélyi gerakozást. Kiküszöblöd a hitvallásból. Nem baj, nem fogsz elmenekülni, de ti nem értitek azt, amit Pál apostol feszeget, hogy én hordozom a Krisztus szenvedését, és én kiterjesztem, ami híja van én bennem a Krisztus szenvedésének. Jaj, jaj, de nehéz szavak. El kell mélyülni, hogy ezeket értsük. De itt egy egyszerű példa, egy statiszta szereplő, aki annyit szenvedett, hogy rárakták Krisztus keresztjének a pályát, pár száz méteren vitte, vihette. Ezt háborogva, leporolva, ledobta magáról a végén, aztán előtték a katonák, mehetsz az utadra. De ő már valami mással találkozott, nem a római fennhatóság, nem is olyan vallásos, fantasztikus erővel, ami ott a Jézus ellen, vagy Jézus mellett, akkor ő magával Jézus Krisztussal találkozott. És éppen ezért ez az ő végül figyeljük meg a Cirénei Simon kereszthozása arról beszél, hogy Jézusért végzett legkisebb szolgálata is fel van jegyezve Istennél. Ezzel fejezem be röviden, hogy leolvastuk, leírták. Jézus ezt kiemeli. No, már láttam, álmosak vagyunk, egy utolsó pálos kérdést. Hol emeli ki Jézus, hogy le fogják írni? Na, kapizsgáljuk. Van egy történet, amire Jézus azt mondja, hogy ezt le fogják írni, és fogják fogja hallani. Megkenetés, a megkenetés. Nagyon jó. Látod, a megkenetés lesz, hogy hagyjad ez, és sőt, a világon fog ez hangzani. Nos, Cirénei Simon is. Cirénei Simon, tehát azt jelenti számunkra, ez a statiszta szerep. Vállaljuk föl. Mert a mi legkisebb dolgok, amire mi bosszankodnánk, hogy minek kellett oda menni, nem tudjuk. Egy kórház, egy betegség. Szoktuk mondani, no, ezzel az útnak az ördögnek tartozta, nem Jézusnak. Biztos, hogy az ördögnek tartozta. Isten adja, hogy így tudjuk szemlélni az Úr Jézust, és legyünk élő stációi szeretteink körében a megváltásnak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked ezt a nagyon gazdag igét, ezt a fantasztikus gazdag sorozatot, történeti részt, aminek csak egy harmad részét tudtuk ma elővenni, meg a pár versnek. Köszönjük, Urunk, hogy ki akarsz emelni bennünket abból a merevségünkből, abból a hidegségünkből, hogy úgy tanulmányozzuk a te szenvedésedet, hogy úgy értékeljük, szégyeljük, Urunk, az érzelmeinket, a könnyeinket, szégyeljük a színünket, hogy megtoppan. De csak addig még nem találkozunk veled közelről. Urunk, mi nem heroizálni akarjuk Cirillen Simont, hogy hordozta a keresztet, a te keresztedet. De mégis van valami, ami miatt túl ilyen vásári hangulaton és ilyen egyéb hírverésen és ilyen más egyéb érdemeken, mert nem érdemszerző volt, az érdemszerző te voltál. És ezt az érdemet megkapta ezen. Ennek a hatás alá került Cirillen Simon is. És följegyezték. Urunk, mi életünket nem érzik már, mi szürke kis emberek vagyunk, meg egyébként is lezárult a kanonizálás. De jegyzi a családi körünk. De emlékeznek-e szeretteink? Vagy érzik-e munkatársaink? Hogy találkoztunk veled. Érzik-e, hogy nem csak pekhesek vagyunk, nem csak szerencsétlenek, vagy éppen nem azt érzik, hanem azt látják, hogy gondoljuk ezt, hanem mi örülünk annak, hogy találkoztunk veled. És örülünk a keresztnek. Nem dicsekedve, nem farizeuskodva, de ezzel az ismerettel, ahogy egy régi tódének mondta, keresztel közelebb